Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 23. Zsoltár első verszakát tehát: az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 164. számú énekünk mindhárom verszakainak eléneklésével. A 164. számú énekünk így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Oh.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, élő Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg figyelmesen János evangéliuma 11. fejezetéből az első 5 verszakot, illetve a 41-től a 44. verszakig terjedő ige szakaszt. A fejezetnek a címe a következő: Lázár feltámasztása. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Isten tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, meghallgatását, befogadását és meg is cselekvését. Most foglaljuk el a helyünket, és kérjük Urunk áldását erre mostani Isten tiszteletre. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked minden jó téteményedet, amellyel megajándékoztál bennünket. Gyakran észre se vesszük, számba se vesszük a te szeretetednek nagyságát, sokaságát. Olyan természetesnek veszünk, vélünk dolgokat az életben, pedig szeretteinken keresztül a te közelségedet tapasztalhatjuk, érezhetjük meg. Tudjuk azt is, Urunk, hogy te igéden keresztül megszólítasz bennünket, hiszen ezért adtad elénk az írást, ezért van ige hirdetés, mert alkalmasnak találtad, hogy ilyen módon jussanak hitre a te választott gyermekeid, megváltottaid. Urunk, kérünk, hogy szent lelked hadd emelje föl a most elhangzó szavakat, föl a szívünkig, hadd érjen el a te beszéded, hadd ébredjen hit a mi szívünkbe, hadd lássuk meg a te dicsőségedet, hadd nyíljon fel a szemünk arra az igazságra, amelyet a te igéd hirdet számunkra. Urunk, ne bűneink sokaságát, vétkünket nézd. Most is kérünk, ahogy a múltkor, segíts abban, hogy ne önmagunk vétkeire tekintsünk, és ne is egymáséira itt most a templomban, hanem egyedül a te igédet figyeljük, és azt próbáljuk befogadni. Urunk, légy segítségül a mi hitetlenségünkön és erőtelenségünkön. Kérünk, áld meg igédet, áld meg bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünket. Énekeljük el ennek az éneknek az 5. és a 6. verszakait. Az 5. verszak így kezdődik: szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság.
hallgassuk meg együtt, kedves testvéreim, Istennek beszédét, amely az előbb hallott ige szakasz mellett Márk evangéliumából hangzik még hozzánk, és Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből. Márk evangéliumából olvasom először Istennek igéjét, a harmadik rész, a 31. versétől a 35. versig terjedő szakaszból. Ekkor megérkeztek Jézushoz anyja és testvérei. Kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki. Íme, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 8. fejezetében, a 29. vers végén pedig ezt olvashatjuk Jézus Krisztusról. Ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, ezzel a megszólítással, amellyel most kezdtem az ige hirdetést, mindazok, akik az Isten tiszteleteknek rendszeres látogatói vagyunk, sokszor találkozunk. Talán már megszokottá vált számunkra. Lehet, hogy annyira, hogy bele sem gondolunk igazán a jelentésébe. Mostani igénk viszont egyenesen ösztönöz erre. Hogyan is vagyunk mi egymásnak testvérei? Hallottuk az Úr Jézus szavait, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Az Istenre figyelőket tehát Jézus Krisztus a testvéreinek tartja. És ebből viszont az következik, hogy mindezek egymásnak testvérei. Testvérként tartozunk össze. A római levélből pedig azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus az elsőszülött a sok testvér között. Ez azt jelenti, hogy a testvérek között ő a legidősebb, vagyis ő a legidősebb bátyám az Isten családjában. Igaz, hogy fogadott testvére vagyok. De ezt Isten olyan komolyan veszi, hogy még az örökségben is részesedünk. Ezt olvashatjuk Isten igéjében. Örökös társai vagyunk Krisztusnak, és örökösei Istennek. A mai és a következő Isten tiszteletünkön, tehát egy hét múlva is, ha Isten éltet bennünket, akkor erre az igére figyelünk, ezt gondoljuk végig, hogy Jézus Krisztus a mi legidősebb bátyánk, ha az Isten akaratát cselekesszük. Ezen a mai Isten tiszteleten engedjük közel a szívünkhöz annak az üzenetét, hogy Jézus Krisztus a legidősebb bátyánk. Jézus a bátyám, aki szeret, akire számíthatok. Közülünk az, aki szeretetteljes légkörű családban nevelkedhetett föl, és van bátyja is, biztos, hogy jobban át tudja érezni, mit jelent ez. De még ő is csak a töredékét fogja, illetve élt át, vagy éli át annak, amit Jézus Krisztussal kapcsolatban megtapasztalhatunk. Amikor így gondoltam végig ezt, hogy Jézus Krisztus a legidősebb bátyám, eszembe jutott, az életemnek az az éve, amikor még egészen kicsi voltam, az általános iskola első osztályát fejeztem be, és a következő, a második osztályt már egy másik faluban kellett elkezdenem, mert közben elköltöztünk. Idegen helyen. Nem csak úgy más iskolában, hogy ugyanazon a településen belül, hanem ráadásul még az egész falu ismeretlen, szokatlan volt számomra. Az az utca is, ahol végig kellett mennem, hogy eljussak az iskolába, és az emberek is, akikkel közben találkoztam, meg a tanárok is az iskolában, a gyerekek is, az osztálytársak is, mind-mind ismeretlenek voltak számomra. A bátyám 6 évvel idősebb nálam, és így ő akkor 8-os volt. És ez azt jelentette számomra, hogy pontosan ezt az évet, amely legalábbis az eleje mindenképpen rázósabb volt számomra, így tölthettem el, hogy még ő is ott volt az iskolában. És visszaemlékszem rá, hogy megnyugtató érzés volt számomra az, hogy a bátyám mellett lépkedhettem, miközben mentünk az iskolába. Megnyugtató érzés volt az, hogy ha nem is ugyanabban az osztályteremben, ha nem is közvetlen a közelemben, de ott van az iskolában a bátyám. Mégiscsak valamiképpen ott van a közelemben. Hogyha a vér szerinti báty, az ő jelenléte, közelsége ilyen biztonságérzést tud nyújtani, akkor mennyivel inkább így van ez Jézus Krisztussal kapcsolatban. Hála Istennek, ezt is megtapasztalhattam már azóta, és tapasztalhatom újra és újra. Mennyivel másabb az ismeretlenbe, az idegenbe elindulni Jézus Krisztussal. Nem egyedül, hanem Jézus Krisztussal. Jézus Krisztussal, mint legidősebb bátyámmal. Mennyivel másabb 10 évesként így készülni a felnőtt korra. Tanulgatni, vállalni a felelősséget a dolgainkért, a döntéseinkért, egymásért. Megtalálni a helyünket a világban. Felismerni, hogy milyen hivatásban szolgálhatom őt. Mennyivel másabb. Így keresni a társamat. Hogyha kell várni a társamra, addig, amíg Isten jónak látja a találkozást, akkor nem kétségbeesve, nem egyik fiútól, most magamra gondolok, legalábbis abban az értelemben, hogy fiút mondok, nem egyik fiútól a másikig rohangálva. Mennyivel másabb. Az, hogy a kevésbé tetszetős feladatokkal is, vagy munkával is szembesüljek, másképp tudom fogadni, és mennyivel másképp tudok szembenézni a betegségekkel, azzal az eshetőséggel, hogy gyógyíthatatlan betegségem van, élni ebben a bizonytalanságban legalábbis egy bizonyos ideig, vagy talán utána ezzel a tudattal. János evangéliumában olvastunk arról, hogy Mária és Márta elveszítette fiú testvérét, Lázárt, magában véve is fájdalmas veszteség. Ezt nem kell különösebben magyarázni. De ráadásul abban a korban a nők férfi támasz nélkül sokkal kiszolgáltatottabbak voltak, mint napjainkban. De ebben a nagyon aggasztó helyzetben is számíthattak Mária és Márta Jézusra, mert már ismerték őt. Tudták azt, hogy Jézus szereti őket, hogy Jézus szerette Lázárt. Vajon mi ismerjük-e már így az ő szeretetét? Tudjuk-e már tapasztalatból is? Ő nem mondja azt, szeretlek, ha viszont szeretsz. Nem mondja azt, hogy szeretlek, ha megváltozol. Nem mondja azt, szeretlek téged, hogyha majd úgy fogsz gondolkozni, ahogy azt elvárom, ahogy a Szentírás mondja, hogy szeretlek majd akkor, ha engedelmeskedsz nekem. Az ő szeretete feltétel nélküli. Ő ott hagyta a mennyei dicsőséget, ott hagyta az ő lakóhelyét, a tisztaságot, és eljött erre a földre. Karácsony éjszakáján emberré lett, s rongyokba pólyálták be, mert még egy tisztességes pólya sem volt. Beleszületett ebbe a nyomorúságos világba. Emberré lett azért, hogy mi, akik elszakadtunk Istentől, igazi, értelmes életet élhessünk. Rászolgálunk mi az ő szeretetére? Megérdemeljük? Olyanok vagyunk, hogy érdemes minket szeretni? Vajon belátjuk-e már azt, hogy nem szolgáltunk rá, és nem tudunk rászolgálni a kegyelemre, bármilyen jó és vallásos embernek tartjuk magunkat? Nem a vallásunk üdvözít. Üdvözíteni egyedül csak az Úr Jézus Krisztus tud. És a bűn az, hogy Isten nélkül döntünk sorozatban, hogy Isten nélkül akarunk élni. Ez az örökségünk az első emberpártól. Isten joggal megtehetné azt, hogy nem szeret bennünket. Azért, amit tettünk, azért, hogy nélküle élünk. És ő mégsem ezt cselekszi, hanem kimondhatatlan, mérhetetlen és érthetetlen szeretettel szeret bennünket. Mária és Márta ezt a szeretetet ismerte meg Jézusban. Ezért tudtak bizalommal lenni iránta. És ezért tudtak úgy odafordulni hozzá, ahogyan azt János evangéliumában olvashatjuk. Mert látták azt, hogy Jézusnál a szavak és a cselekedetek teljesen összhangban vannak. Nincs eltérés a kettő között. Amit Jézus mondott, azt meg is tette. Ő maga volt a cselekvés, az Isten két lábon járó szava, igéje. Oda élte az Isten szeretetét az emberek elé. Az a Jézus Krisztus, a legidősebb bátyám, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, és aki ma is, most is közben jár érettem, érettünk. Olyan kedves dolog az, amikor olyasmit láthatunk, tapasztalhatunk egy családban, hogy az idősebb testvér próbálja mentegetni a szülők előtt a kisebb testvért szeretettel. Amikor az a kisebb testvér valami olyasmit tett, ami a szülőknek nem tetszik, és akkor a nagyobb próbálja megmagyarázni. Úgy szeretné azt, hogy a szülők kicsit másképp tekintsenek rá. És hivatkozik arra, hogy ő még kicsi. Hogy ő még nem tudja igazán végig gondolni, hogy mit cselekszik. Hogyan imádkozott Jézus ott a kereszten szenvedve? És kikért imádkozott? Azokért, akik keresztre feszítették őt. Bocsásd meg nekik, Istenem, mert nem tudják, mit cselekszenek. S ma is tudjuk és biztosak lehetünk abban, hogy közben jár érettünk. Az a Jézus Krisztus, a legidősebb bátyám, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, aki Úr a természet erői felett is. Az evangéliumokat olvasva erre példákat találhatunk. Lecsendesíti a háborgó tengert, megfékezi a vihart. Úgyhogy a tanítványaiból is kiszakad a kérdés, ki ez, hogy a tenger, meg a szél is engedelmeskednek neki. Máskor pedig a vízen járva közeledik a tanítványaihoz. Úr, a szél a tenger felett, a természet felett is. Nem kellene akkor nekünk, testvérek, jobban felfigyelni azokra a természeti jelenségekre, amelyekkel mostanában egyre többször találkozunk? Ő Úr ezek felett. És akkor ez azt jelenti, hogy valamiért megengedi ezeket. Nem kellene úgy figyelnünk rá, mint az Úr jelzésére. Hogy ne csak a hétköznapjainkban beszédtéma legyen, vagy esetleg sajnálatos esetnek tartsuk, és így szóljunk róla. Hanem gondoljuk meg, nem olyanok ezek, mint a közlekedésben a stop táblák. Állj meg végre ember, és gondold végig, hogy hová rohansz, hogy hová fogsz jutni. Mit mondott Jézus azoknak, akik hirdettek neki egy alkalommal arról, hogy egy torony Siloámban ledőlt. Azt gondoljátok? Fordult a hírhozókhoz Jézus, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Nem kellene, hogy arra ösztönözzenek bennünket ezek az esetek, hogy még nagyobb odaadással keressük az Úrnak akaratát és szolgáljuk őt, és még nagyobb odaadással vigyük tovább az evangéliumot, és mondjuk el mindtöbbeknek azt, hogy Jézus Krisztus őket is keresi, és őket is hívja magához. Az evangéliumokból azt is láthatjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak a természet erői felett Úr, hanem a betegségek, a betegség erői felett is, testnek és léleknek gyógyítója ő. Meggyógyítja a samáriai asszonyt, azt az asszonyt, aki egyik férfi után a másikkal élt. És akivel éppen akkor élt, amikor Jézus megszólította őt, az nem is volt a férje. És ennek az asszonynak rendeződik az élete, mert találkozott Jézussal. De meggyógyítja a pogány Kapernaumi százados szolgáját. A sorvadkező embernek megparancsolja, hogy nyújtsa ki a kezét, ő kinyújtja, és éppé lesz a keze. Péter anyósának megfogja a kezét, és talpra állítja az ő betegségéből. A leprást kezét kinyújtva megérinti, majd így szól hozzá, akarom, tisztulj meg, és eltávozik erről a betegről a lepra. De azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy egy asszony csupán hátulról érintette meg a ruhája szegélyét, és meggyógyult hosszú évek óta tartó betegségéből. János evangéliumából pedig arról olvastunk, hogy Jézus Krisztus így szólt Mártához, én vagyok a feltámadás és az élet. És aztán pedig azt mondja a halálnak, menj ki Lázárból. és kimegy. Szól a halálnak, és a halál kitakaródik Lázárból, mert Jézus Isten. És a halál is kénytelen engedelmeskedni annak, akinek a kezében van az élet és a halál kulcsa. Ilyen bátyánk van nekünk. Ő a legidősebb bátyánk. Hozzá tartozhatunk mi, és vele élhetünk. Hát akkor eszünkbe ne jusson elcsüggedni, meg kétségbe esni, még nehéz helyzeteinkben sem, vagy ha mégis megtörténik. Akkor forduljunk azonnal az Úr Jézus Krisztushoz, ő hozzá, úgy, mint aki ilyen úr, de ugyanakkor a testvérünk is. És eszünkbe ne jusson felnagyítani a veszedelmet, meg elképzelni bajokat, és azok miatt aggodalmaskodni. Milyen bántó hitetlenség, bizalmatlanság ez. Amikor mi örülhetnénk annak, és örüljünk annak, hogy Jézus Krisztus testvére lehetünk, és ennek a tudatában éljünk, és dolgozzunk, szolgáljuk őt. Amen. Kettőszázhuszonhatodik dicséretünket keressük meg, és a harmadik verszakát énekeljük. 226. dicséretünk, harmadik verszaka így kezdődik. Vállak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó víradást vár éjjel. S bárcsak valóban itt tudnánk várni őt. Urunk, annyi mindent vártunk mi már az életünk során. Amikor gyermekek voltunk, akkor talán azt vártuk, hogy minél hamarabb felnőttek lehessünk, hogy végre élhessük a magunk önálló, független életét. Aztán lehet, hogy vártuk azt, amikor már felnőttként helyt kellett állni egy munkahelyen, hogy kaphassunk egy jobb főnököt, mert úgy éreztük, hogy azzal van probléma, vagy talán a munkatársakkal, vagy éppen vártunk munkára, állásra, vagy vártunk társra, sok-sok mindenre vártunk már. De köszönjük neked, Urunk, hogy te újra és újra szembesítesz bennünket ezzel a kérdéssel, hogy miközben várunk mi különböző eseményekre, személyekre, dolgokra, a közben vajon úgy alapvetően rád mennyire vártunk és várunk. Mennyire éljük mi a te jelenlétedben az életünket. Mennyire tudunk mi bízni benned, és számolni veled a te szereteteddel, hatalmaddal, jelenléteddel, amikor az életünkről van szó, amikor szeretteinkről, családunkról van szó. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked azt, hogy olyan kevés bennünk még mindig az irántad való bizalom, hogy szavainkkal talán Úrnak vallunk mi téged, de a cselekedeteink, a döntéseink és a magatartásaink ezt oly kevéssé támasztják alá. Urunk, bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk téged, segíts, hogy igazán közel kerülhessen ennek az igének az üzenete, amelyet most hallhattunk, hogy az a Jézus Krisztus, aki minden hatalom menjen és földön, az a Jézus Krisztus, aki az életét adta ott a Golgotai kereszten értünk, a mi legidősebb bátyánk. Segíts nekünk abban, hogy ezt tovább tudjuk gondolni, hogy ne felejtsük ezt el, és hadd tudjuk ennek a fényében élni az életünket, végezni a munkánkat, helytállni otthon szeretteink között, betölteni a küldetésünket, a feladatunkat munkahelyen, családban. Kérünk téged, Szent Lelked által munkálkodj így bennünk, és hadd tudjunk aztán így tekinteni egymásra is, hogy valóban testvérnek érezhessük egymást is, és testvérként tudjuk számon tartani egymást is itt, a gyülekezeten belül, a te népeden belül. Urunk, kérünk téged, áld meg így a gyülekezetünket, áld meg egyházadat, de könyörgünk hozzád népünkért, könyörgünk hozzád azért, hogy hadd nyílhasson meg, mint többeknek a szeme, és vegyék észre a jeleket, vegyék észre azt, hogy te keresed őket, hogy te szeretnéd őket is megajándékozni elsősorban önmagaddal, de így mindennel, amire igazán szükségünk van nekünk embereknek, és ami boldoggá teheti az életet. Könyörülj meg ezen a népen, hogy megláthasson téged Úr Jézus Krisztus, s hadd tudjon téged megváltójaként, uraként elfogadni, szívébe zárni. Urunk, légy a betegekkel, az elesettekkel, légy azokkal, akik nagyon magányosnak érzik magukat, hogy ők is a saját kicsi világukból ki tudjanak lépni, hogy megláthassanak téged, és hozzájuk is eljuthasson az örömhír, hogy rád, mint legidősebb bátyjukra számíthatnak téged, mint testvére számíthatnak. Rád, aki Úr vagy, mégis így számíthatnak. Urunk, kérünk téged, légy velünk hétköznapjainkban is, a te kegyelmeddel maradj velünk, és köszönjük, hogy előttünk jársz. Segíts, hogy szorosan a nyomodban haladhassunk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyedben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban, csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz, pénteken 6 órától pedig ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy tanévnyitó istentiszteletet tartunk szeptemberben, méghozzá szeptember 24-én. A délelőtti istentiszteletünkön szolgálnak közöttünk gyerekek is, délután 4 órától pedig családi istentisztelet lesz, mint ahogyan már az évnek az első felében is az történt, hogy a hónap utolsó, illetve negyedik vasárnapján 4 órai kezdettel családi istentiszteletet tartunk, így lesz ez most szeptemberben is. Indul lassan az új tanév is, és kérjük a testvéreket, hogy hordozzuk imádságainkban ezt az új tanévet, a hittanos gyerekeket is, meg egyáltalán a gyerekek között folyó szolgálatot, munkát is. Imádkozzunk a szülőkért, a családokért, hogy minél többen felismerhessék azt, mennyire fontos, hogy gyermekük számára megadják a lehetőséget arra, hogy ezt az Urat, akiről ma is szó volt, megismerhessék ők is. Hirdetem azt is, hogy szeptember 10-én délután 4 órai kezdettel pedig imaórát tartunk. Szeptember 17-én délután 4 órai kezdettel szeretett vendégség lesz. Ezen a szeretett vendégségen pedig a nyári gyülekezeti csendeshetünkről szeretnénk beszámolni, kicsit más formában, mint ahogy azt eddig tettük. Most szeretnénk több hangsúlyt fektetni a lelki részre is, tehát hogy abból többet át tudjunk adni, amiről szó volt ott az Isten üzenetéből a testvéreknek. Hirdetem azt is, hogy tegnap délután 4 órától házasságukra, közös útjukra Isten áldását Gönci Anna, aki gyülekezetünk tagja, és Várnagy Gábor a Budapest Gazdagréti Református templomban, de itteni, tehát budaörsi szolgálattevőnek a szolgálatával. Az útra való ige, amelyet kaptak, az egyrészt az volt az az ige, amelyben Jézus azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy az emberek szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért, illetve az Ószövetségből hangzott még Józsué vallomása, mint kívánság, meg kérés is a fiatal pár, illetve hát Isten felé, hogy így áldja meg a fiatal párt, hogy ők is vallhassák, élhessék, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után egy nagyon rövid megbeszélésre maradjanak itt. Meghívót kaptunk a budaörsi evangélikus gyülekezettől. Közösségükben művészeti fesztivál lesz. Szeptember 2-án 10 órától. Ennek a helyszíne a templomuknak a kertje. A programról többet megtudhatunk arról a plakátról, amelyet kitettünk a hirdetőtáblánkra. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, megemlítve, hogy az elmúlt vasárnapi perselypénz 21.240 forint volt, a diakoné perselben pedig 4520 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 294. dicséretünket keressük meg. 294. dicséretünket énekeljük el mind a három versével, a harmadikat, tehát az utolsót majd fennállva. Így kezdődik ez a dicséretünk. Jézus vígasságom, este kelve várom áldó szavadat. A te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.